Tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim! Az elmúlt században, jó pár évtizede tudjuk, sejtettük, hogy a 21. század a biológiáról fog szólni. Azonban meglepő volt és nem várt az a robaj, ahogy a biotechnológiai fejlődés mindennapjainkba betört. Elég csak azt a megosztó, emocionális érzelmeket kiváltó két területet említenem, mint a klónozás vagy a genetikai módosított növények problematikája. Én ezekről nem fogok beszélni, már csak azért sem, mert közöttünk van Balázs Ervin professzor, aki az utóbbiról egy hét múlva fog itt önöknek előadást tartani. Amiről én szeretnék beszélni, az az orvoslás, orvostudománya, gyakorló orvostudománynak és a mindennapi orvosi tevékenységnek genetikai vonatkozásai. Nem kisebb megosztó érzelmeket generálva a rászorulókban, szakemberekben egyaránt. Célom kettős. Egyrészt szeretném eloszlatni az indokolatlan aggályokat, félelmeket, amit a genetika időnként egyesekben felkelt. Másrészt szeretnék rámutatni azokra az eredményekre, azokra a hasznokra, amiket már most a genetika az orvostudományban, mindennapos orvostudományban kelt, és várhatóan a jövőben még inkább fog kelteni. Teszem ezt 9 kérdés föltevésével és rövid megválaszolásával, hogy a végén a 10. kérdésre megpróbáljam véleményemet elmondani, ami úgy szól, áldás vagy átok a genetika. Az első kérdés, változott-e a genetika jelentéstartalma az elmúlt évtizedben? Ha genetikáról gondolunk örökléstanra, akkor a transgenerációs generációk egymás utániságában a genetikai anyag átadására gondol mindenki, és ezt tettük már évszázaddal, évezredekkel korábban is. Ennek a transgenerációs vonulatnak a családfa analízis és a családfa megjelenítése, ahogy ezen az ábrán Ripple-Rónai családfáján látszik, ez az orvostudományban régóta művelt, régóta gyakorolt tevékenység, megjelenít egy stabilitást, nem is lehet másképp elképzelni a generációk egymás utániságában a emberre jellemző genetikai matéria átadását, és tulajdonképpen úgy foghatnánk össze ezt mendeli tanok alkalmazásával, mendeli öröklődi szabályaival, hogy a genetikus, az orvos védi a következő generációk egészségét. Megjelent az elmúlt évtizedben azonban egy másik aspektus a genetikának, és ha ma genetikáról beszélünk, egyre többször egy másik vonulatot értünk ez alatt. Ez pedig az, ami a szülői sejtek, szülői ivarsejtek egyesülése után a kezdődő sejtosztódásokkal az élet kezdetéhez egy olyan folyamathoz vezet, ami a születéstől kezdve a egyednek a haláláig a genetikai program, az egyedi genetikai program megvalósítását jelenti. Ez a folyamat, ez, ami inkább egy instabilitást jelent, és szemben az előzővel az egyednek a genetikai program megvalósítását jelenti. Ez, noha nagy átfedések érezhetők és érthetők tetten, de mégiscsak másképp értelmezendő. Az első kérdésre tehát az a válasz, igen, a genetika jelentés tartalma jelentős változáson ment át az elmúlt évtizedben, köszönhetően a genetikai kód megvizsgálhatóságának és megértésének. Nézzük tehát a második kérdést, ami így hangzik, vizsgálható-e és megközelíthető-e a genetikai kód? Én itt nagyon rövid leszek, két ok miatt. Ebben a körben önök hallhatták már 2002-ben Veneciáner Pált, 2003-ban Falus András, 2004-ben Raskó Istvánt, 2005-ben Raskó Istvánt erről a kérdésről. úgyhogy én tulajdonképpen itt nem kívánok sokat beszélni erről, már csak azért sem, mert egy bejátszással szeretnék egy-két olyan momentumra rámutatni, ami a genetikai kód megismerhetőségére utal. Kérem szépen a bejátszást!
Minden orvost a hallgatóknak ezt tanítjuk, hogy genetikai vizsgálatokhoz a klasszikus orvosi tevékenység elengedhetetlen. A betegvizsgálattól, a családfa analízistől, ami a leginkább genetikai, egészen a képalkotó vizsgálatokig, röntgen, CT, MR. Természetesen genetikai teszt, és amitől ez egy sajátságos tevékenység lesz, az a laboratóriumban történik, és az emberi örökítő anyagnak a megjelenítését jelenti. Tehát a válaszom az, hogy igen, ilyen értelemben a orvosi genetikai tevékenységnek a szíve a laboratórium. Úgy lehetne mondani, hogy a klinikai genetika az a betegségi tüneteket mutató páciensekre irányul. Orvosi genetika az egy szélesebb területet ölel át. Ide tartoznak a mostani és főként a jövő genetikának az igazi nagy horderejű vívmányai, nevezetesen az, hogy egyre inkább egészséges egyének majdani betegségeivel foglalkozik. És talán a spektrumba tartozik még a humán genetika, ami az antropológiai jegyekkel, a normális variánsokkal is foglalkozik, de főként az utóbbi időben a molekuláris genetika és az emberi genom teljes bázis szekvenciának a feltárása elmosta ezeket a határokat, és a nagyon nem érdemes különbséget tenni. Itt ezen az asztalon lévő műszerekkel egy-két nap alatt mi a 3 milliárdnyi bázisból egynek a hiányát meg tudjuk mondani, ami majdnem hihetetlen. A genetikának az alap nézőpontja az, hogy nincs két egyforma ember. Olyan nagy a variabilitásunk, hogy ez azt jelenti, hogy nincs is, melyikre mondjuk, hogy normális. Természetesen ez mindig attól függ, hogy mi hogy nézzük. A hétköznapi életben beilleszkedünk, iskolát látogatunk, érettségizünk. Ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos szűrők, és afelőtt normálisak az emberek. De hogyha elkezdenénk genetikai tesztekkel nézni, kiderülne, hogy egy folyamatos átmenet van. Ebből adódik a genetikának az a tradicionális orvoslástól különböző nézőpontja, paradigmája, hogy elegánsabban mondjam, hogy minden egyes embernek saját rizikója van. És azt kell mondanom, hogy nincs olyan, hogy normális egyén. Itt ezzel a műszerrel az egyes bázisoknak az egymás utánisága látható, tehát a bázis szekvencia. Ez az, amit 2001-ben a Human Genome Project révén fel lehetett tárni, az emberi genomnak a bázis szekvenciáját. Ezeknek a módszereknek a végső terméke, a végpont, azok csíkok, foltok, fények, itt most görbék, különböző színű görbék, a négyféle színű görbe az egyes bázisokat, a négy alapbázisnak a egymás utániságát jelenti, és ebből le lehet olvasni, hogy a négy bázis hogyan következik egymás után. Tehát ez a bázis szekvencia, hogy ebből hogyan lehet arra következtetni, ennek az egyénnek ebből betegsége adódhat, ebből az egyénnek genetikai hajlama van betegségre, különféle rendellenességre, hát az bizony nagyon nagy szakértelmet feltételez.
Ezek után egészen röviden a humán genom teljességének 1/3 milliómodnyi részét szeretném önöknek bemutatni. Ez a ACGT 4 bázis egymás utánisága. Tessenek elképzelni, milyen borzalmas nehéz lehet megmondani, hogy hol kezdődik itt egy gén, és hol fejeződik be. A humán genom bázis szekvenciájának feltárása nem jelenti azt, hogy egyúttal mi pontosan tudjuk, hogy hol van a gén, különösen nem azt önmagában, hogy mi a működése, a funkciója ennek a génnek, a sorozatnak, a bázisszekvenciának. Ezért van az, hogy a következő bejátszás, a következő dián látható összefoglalóban több kérdőjel látható, az, hogy hány génünk van, mennyi a értelmes kód, és mennyi a polimorfizmus. Minden esetre a második kérdésre a válasz úgy foglalható össze, igen, elvileg az új módszerekkel, a biotechnológiai fejlődés módszernek köszönhetően megismerhető a genetikai kód, és ez egy új genetikai paradigma létrehozásához vezet. Nézzük tehát a harmadik kérdést, ami úgy hangzik, hogy megváltozik-e a tradicionális orvoslás azáltal, hogy vizsgálható a genetikai kód. Én ezt egy nagyon fontos pontnak érzem, ezt a harmadik kérdést. Ezen az ábrán látható, hogy a genetikai determináció, gének, kromoszómák, azok vezérlik az élet folyamatokat, és ennek során lesz egy egyén a rájellemző külalakkal, szövetekkel, sejtekkel, és természetesen a pszichével is. A tradicionális orvoslás az előbb röviden jellemzett fenotípus felől, tehát a betegnek a tünetei felől közelít a kórokhoz. Szemben ezzel a tradicionális orvoslással a molekuláris medicína, köszönhetően, hogy ismerjük a genetikai kód meghatározásának a lehetőségét, egy másik irányból, ellenkező irányból, a genetikai kód felől közelít arra, hogy milyen az adott egyének normális vagy kóros működése. Ez a megváltozott irány, ez azt jelenti, hogy lényegesen különbözik az orvosnak a ténykedése, hiszen, még egyszer mondom, nem a tünetek felől, hanem a genetikai kód felől közelít a esetleg, sőt többnyire, egészséges egyén majdani betegségei felé. Ez egy forradalmi változás. Ennek rengeteg ismérve van, négyet emelnék ki, prediktív, tehát jósló, meg tudja jósolni a genetikus, az orvos, az egyetnek a majdani betegségeit, individuális, tehát személyre szóló. Jó esély a kórfolyamatok megismerésére. Erről a későbbiekben egyszerűen időhiány miatt nagyon keveset fogok tudni beszélni, de külön aláhúznám, hogy az egyik legígéretesebb vívmánya ennek a molekuláris medicinának az, hogy a kórfolyamatokat meg tudjuk ismerni, érthető módon sokkal precízebben ebből a másik irányból, és ebből adódóan jó esély van a megelőzésre. Vagyis ezt a harmadik kérdést úgy tudom összefoglalni, hogy igen, a genetikai kód megismerésének a lehetősége azt jelenti, hogy egy új orvosi attitűd jelent meg. Kérdés, hogy ez valóban forradalminak mondható-e, hiszen nagyon sokszor megfogalmazódik a genetikusokkal szemben, részben esetleg akár lekicsinélő kézlegyintéssel is, hogy persze jó, szép, de hát roppant ritka betegségekkel foglalkoznak. Ha a genetikailag meghatározott ismérvet tekintjük, akkor a betegségek ebből a szempontból két nagy csoportra oszthatók. Vannak tisztán genetikai, oda is írtam, ritka betegségek, és vannak komplex kórokú, gyakori betegségek. A tisztán genetikaiak az egygénes vagy kromoszomális betegségek, a komplex kórokúak pedig gyakorlatilag majdnem minden, egy-két baleset kivételével mindenhol valamilyen genetikai komponens lehet fellelni. Az tisztán genetikainál a genetikai módszerek, a molekuláris paradigma diagnosztikai kórisme, a beteg egyén kórisméjének a megállapítását eredményezi, a komplex kórokú betegségnél pedig hajlamot jelenít meg. Vagyis ebből azt a négyes kérdésre azt tudom válaszolni, hogy igen, ez az egész orvostudományra kihat, hiszen nem csak a ritka betegségekre, hanem gyakorlatilag minden emberi betegségre genetika tud valamit mondani. Az első négy kérdést tehát összefoglalva, igen, megváltozott a genetika jelentéstartalma, azért, mert elvileg vizsgálható a genetikai kód, ez egy új paradigmát hozott, és ez népegészségügyi szinten is jelentkezik, hiszen a gyakori betegségekre is tud valamit mondani. Térjünk rá ezután a gyakorlati vonatkozásokra. Ötödik kérdés, van-e konkrét gyakorlatban is észlelhető eredmény a genetikának? Én itt ketté választanám a két betegség csoportot, a tisztán genetikai és a komplex kórokú gyakori betegségeket. Először az előzőről szeretnék beszélni. Ezen az ábrán három dolgot szeretnék demonstrálni. Az egyik, kiválasztottam egy jeles hazánknak jeles dátumát, március 15-ét 2006-ban. Ezt azért tettem, hogy érzékeltessem, ez az OMIM, ez az Online Mendelian Inheritance in Men, egyénes betegségeknek a online számítógépes adatbázisa naponta változik. 2006. március 15-én 16.619 állapotot tartalmazott ez az egyébként mindenki által elérhető adatbázis. A másik, amit ki akarnék emelni, hogy ebből a 16.000-ből körülbelül kétharmadában ismerjük a genetikai szekvenciát, bázis szekvenciát, amiről az elején beszéltem, és ehhez képest bizony nagyon meglepő, hogy ezek közül milyen kevésben tudjuk az ehhez társult fenotípust, tehát az, hogy mit okoz ez az adott gén az egyénnek. A harmadik, amit ki akarnék emelni, az az, hogy ebből a 16.619 betegségből ismert egy gén hibájára visszavezethető emberi betegségeknek a száma, az körülbelül 6000. Tehát a ritka betegségek azt jelenti, hogy nagyon sokféle, több ezer féle betegségnek a ritka előfordulásáról van szó. Nézzék meg, hogy mennyire ritkák ezek. Erre egy pár hónappal ezelőtti 193 ország adatait feldolgozó összeállítás mutatott. Nem akarok belemenni a részletekbe, ami ebből kiemelést érdemel az az, hogy 6%, ugye ezrelékben van a diának a bal oldalán, 6%-ban van a születettek között azoknak a gyakorisága, akik részben vagy tisztán genetikai kórok miatt születtek valamilyen rendellenességgel. Az előtte lévő, tehát ez az összlakosságra vonatkoztatott bal szélső ábra. Az előtte lévő négy ábrán a gazdag és a szegény országokra vonatkoztatott adatok vannak feltüntetve. Még egyszer mondom, ez 193 országot foglal össze. Elég meglepő, ha valaki genetikával nem foglalkozik, hogy a gazdag és szegény országok között alig van különbség. Tessenek némi alázatot érezni most. Nézzük tehát, hogy milyen eredményei vannak a tisztán genetikai betegségekben a genetikai ismereteknek. A következő demonstrációs ábrán az látszik, hogy az első és talán a legközismertebb előnye az, hogy pontosabb diagnózist tudunk mondani. Mindjárt ehhez csatlakozik talán az, hogy betegségben szenvedők születésének megelőzésére nyílik ezzel mód. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a pontos diagnózis révén, amire korábban nem nagyon volt lehetőség, pontos genetikai tanácsot lehet mondani a tanácsot kérő számára, illetve magzati diagnosztikát lehet felajánlani, annak érdekében, hogy amennyiben a család úgy dönt, és amennyiben ez a rendellenesség olyan, akkor meg lehet akadályozni a világra jövetelt pontos genetikai diagnosztikával. Ez az egyénes genetikának és a genetikai paradigmának, a molekuláris paradigmának a legforradalmi változása, hiszen erre korábban nem nagyon volt lehetőség. Meg is kérem, nem is tudom, hogy szólítsam moderátor urat, vagy a főnök urat, hogy erre az első kérdést szíveskedik feltenni.
Igen, található önöknél egy gépezet, szavazógép. És rövidesen megjelenik a kérdés az ábrán is. is tűrjön. Én eddig
mondom, a kérdés, ha jól emlékszem, úgy hangzik, hogy ön igénybe venne-e genetikai vizsgálatot?
Igen. Eddig jól emlékeztem. Igénybe venne genetikai vizsgálatot annak érdekében, hogy genetikai rendellenességgel sújtott gyermek unoka születését elkerülje. Amennyiben igénybe venne, akkor az egyes gombot nyomják meg, amennyiben nem, úgy a ketteset, és ha nincs véleményük, akkor a hármas gombot, vagy bizonytalanok. Tehát igénybe vennék-e genetikai rendellenességgel sújtott gyermekunoka születésének elkerülése érdekében? Egyes igen, kettes nem, hármas nem tudom, és még néhány másodpercük van. Rögtön meg is jelenik az eredmény. Igen. Professzor, az ön gyakorlata ezt visszaigazolja? Ezt hiszem, igen. Nagyon nagy az arány.
Igen, természetesen minden ilyen feltett kérdés nem lehet pontos, hiszen nagyon pontosan kellene definiálni, hogy mi az a betegség, mivel jár, megelőzhető-e gyógyszeres kezeléssel, bármilyen beavatkozással, de általában erre a kérdésre az egyének túlnyomó többsége igennel válaszol. Visszatérve a gyakorlati eredményekre. Egyszerűbb kivizsgálási protokollokra nyújt lehetőséget az, hogy most betegségek okát egy egyszerű vérvétellel, genetikai vizsgálattal meg lehet mondani. Nem akarok részletekbe menni, hosszan lehetne sorolni ezeket az egyszerűbb kivizsgálási protokollokat. Ezek között vannak olyanok, hogy altatásban végzendő szövetkimetszés, biopszia elkerülhető, meggyötrő és esetleg a páciensnek fájdalmat okozó kivizsgálások egyszerűsíthetők egy szimpla vérvétellel. Egy nagyon lényeges vívmánya a genetikai vizsgálatoknak az azonos betegségben szenvedőkön belül alcsoportok elkülönítése. Mondják ezt Mendeli randomizálásnak is. Hogy mit értek ez alatt, a következő dia szemlélteti. Most ha maradok a diánál, kicsit szokatlan nekem ez, hogy nem diákat kérek, de azért be fog jönni. Az látható, hogy a klinikailag ugyanaz a betegség áll fenn egy bizonyos csoportban, és hogyha ezek között, a páciensek között mi genetikai vizsgálatot végzünk, akkor elkülönülnek olyan egyének, akiknek fokozottabb a komplikációra való hajlama, fokozott a esetleges gyógyszeres kezelési érzékenysége, és így érthető módon a prognózisuk befolyásolható. Példákat sokat lehetne mondani, én említem a közismert emlőrákban végzendő genetikai tesztvizsgálatot. Az emlőrákban szenvedők rokonai közt, hogyha ilyen vizsgálatokat elvégzünk, akkor akinél a betegség kockázat igényli, sokkal szorosabb évente végzett mammográfiát lehet, tehát speciális vizsgálatot, sőt, esetleg felajánlható az is, hogy az emlő eltávolításra kerüljön, amivel nagyon jelentős túlélési, rák elkerülési lehetőséget lehet elérni. Vagy egy másik, ugyancsak ehhez tartozó lehetőség, hogy a gyógyszer érzékenységet lehet befolyásolni. Azzal, hogy mi az egyes egyedeknél elvégzünk genetikai tesztvizsgálatot, és így elkülöníthetők az egészséges egyének, itt mindannyian feloszthatók lennénk bizonyos szempontok szerint gyógyszerre jobban reagálókra, gyógyszerre nem reagálókra, vagy mellékhatásokra reagálókra. Ennek a hatása és a haszna azt hiszem teljesen egyértelmű. Visszatérve, és most itten kérnem a következőt, mert azt hiszem, hogy ez ugyanezt, igen, ezt már elmondtam, tehát a fokozott komplikációra való egyedi kezelés lehetőségét. Visszatérve még az előnyökre, egy lényeges szempontra szeretnék most rámutatni. Az előbb már említettem, hogy a genetikával szemben bizonyos olyan vélemények is megfogalmazódnak, hogy ritka betegségekre irányul. Az utóbbi időben egyre többen felvetik a kérdést, és nem csak genetikusok, hogy fel lehet-e tenni azt a kérdést, hogy ezek az eredmények, ezek a genetikai eredmények, ezek epidemiológiailag, népegészségügyileg vajon hasznosak-e? Etikus-e felvetni ezt a kérdést, amikor az egyes tesztvizsgálatok az egyénnek, a családnak igen vagy nem 100%-os előnnyel járhatnak? A válasz nem teljesen egyértelmű, és noha egyre inkább népegészségügyi, epidemiológiai vonatkozásokat is felvetnek, azonban én azt hiszem, hogy abban az esetben, hogyha egyénen, családon tud segíteni a genetika, akkor nagyon többedrendű kérdés, hogy ez kimutatható-e népegészségügyi szinten. Mégis egész röviden szeretnék erre is valahogy utalni, hogyha megkapom a következő diát, nem ezt, a következőt még. A szűrővizsgálatoknak a, igen, tehát mire jók ezek a lehetőségek? Szűrőprogramokra. Erre a szűrőprogramokra két példát hadd említsek. Az egyik, hogy a elmúlt század végén, még mindig furcsa nekem a 20. század elmúlt századnak mondani, a 80-as, 90-es években egy francia felmérés 15 éves távlatban vizsgálta azt, hogy milyen arányban változott a fejlődési rendellenességeknek a magzati kimutathatósága, és 12%-ról 31%-ot állapított meg, tehát jelentős arányban a szűrőprogramokkal ilyen értelemben fel lehet kínálni a családnak a magzati diagnosztikát. Az elmúlt hónapokban az Amerikai Genetikai Társaság egy összeállítást tett közzé, 29 olyan veleszületett, súlyos, kezelhetetlen betegséget neveztek meg, amelyekben a genetikai szűrés, az újszülöttkori szűrés ajánlható lehet. Zárójelbe hadd mondjam, nincsenek naív elvárásaim, hogy egészségpolitikusok lennének itt, de a politikának hadd mondjam, hogy a bejelentés után az Egyesült Államoknak több államában azonnal bevezették ennek a 29 betegségnek az újszülöttkori szűrését. Zárójel bezárva. Hozzátette az Amerikai Genetikai Társaság azt is, hogy egyelőre ezt a DNS chip technikával, tehát a legmodernebb technikával alkalmazott módszert nem javasolják egyelőre populáció szűrésre, egyrészt drága, másrészt pedig nagyon sok etikai nyitott kérdés van, harmadszor az egészségügyi ellátórendszer, a társadalmak egészségügyi ellátórendszere egyelőre nem alkalmas, hogy illeszkedjen ez a szűrési program a későbbi ellátásokhoz. Ezt az ötös kérdést, tehát a legkomplikáltabb kérdést hadd zárjam azzal, hogy igen, a genetikának a mindennapos orvoslásban megjelentek a hasznai, alkalmazzuk a diagnosztika pontosítására, felkínálható magzati szűrővizsgálatokra, és ennek nem csak egyed és családi haszna, hanem már populációs értelemben is haszna mutatkozik. Nézzük a hatos kérdést. Alkalmazható az orvosi gyakorlatban a genetikai hajlam szűrésre? Ez az, amit a Human Genome Project igazi forradalomként hozott, tehát azzal, amit tetszenek emlékezni, a gyakori komplex kórokú betegségekben a hajlam vizsgálata. Ahogy említettem, majdnem minden betegség sorra vehető itt, legkülönfélebb daganatok, szívérendszeri betegségek, asztma, pszichózisok, Alzheimer-kor, Parkinson-kor, és lehetne sorolni, amelyekkel társult genetikai jellegzetességek, nem gének, tehát nem egy gén, mert azok az egygénes betegséghez tartoznak, ezek a gén polimorfizmusok, gén variánsok társulnak gyakrabban, mint véletlen ezekkel a betegségekkel. Ezeknek a felhasználása egyre inkább megjelenik a mindennapjainkban. Most megint kérek egy bejátszást.
Hozott beutalót?
Írásos beutalom az nincsen, az üzemorvosom mondta, hogy nyugodtan forduljak ide a nélkül is.
Igen. És mi az üzemorvos miért javasolta, hogy jöjjön ide?
Mikor munkába léptem, megvizsgált és magas koleszterin szintet állapított meg.
Jó. Bármilyen panasza, betegsége volt-e korábbi éveiben?
Nem.
Most panasza van?
Nem, köszönöm, egészségesnek érzem magam.
No, akkor, hogy ennek a
esetleges genetikai kockázatnak valamilyen magyarázatot találunk, én egy családfát szeretnék fölvenni. Családtagokat fogom majd szóba hozni, és ön említi, hogyha valakinek valamilyen, bármilyen betegsége volt.
Rendben.
Testvére van?
Egy öcsém van, igen.
Igen. Volt olyan testvér, aki meghalt volna korábban?
Nem.
Nem. Van-e még a családban bármi, ami esetleg nem került szóba, és itt a család struktúrában úgy érzi, hogy kimaradt?
Nem, aztán mindenkit számba vettünk.
Tehát ugye azzal, hogy az édesapja 48 éves korában szívinfarktusban meghalt, és a magas koleszterin szint, ez eléggé orientálja és beszűkíti a genetikai vizsgálatnak az indokát. Itt mindjárt megkérdezem, hogy dohányzik?
Igen.
Mióta és mennyit?
6 éve, most egy doboz cigarettát szívok el körülbelül egy nap.
Jó, most akkor az ön képernyőn is meg fog jelenni egy másik program, és a következőt kellene együtt végigbeszéljük. Meg fognak jelenni olyan betegségek, amelyekre van genetikai teszt vizsgálati lehetőség. Minden ilyen betegségnél ott lesz egy olyan válaszadási lehetőség, hogy milyen valószínűséggel lehet megjósolni a betegségnek a bekövetkeztét. Ott lesz egy olyan megállapítás és egy olyan megjegyzés, hogy amennyiben valakinek magas a kockázata, akkor van-e valamilyen terápiás, gyógyszeres vagy bármilyen megelőzési életmódbeli lehetőség. Ezeket kérem, hogy vegyük sorba, és majd a végén meg fogom kérdezni, hogy ezek a vizsgálatok közül melyiket kéri, melyikre tart igényt. Ugye természetesen kezdjük a családi anamnézis és a magas koleszterin szint miatt a szívinfarktusra és az érrendszeri betegségekre valószínűsítő rendellenességet. Akkor ugye itt összegzésképpen megállapítható, hogy 15 betegségre vonatkozóan szeretne kérni genetikai tesztet.
Igen.
És ugye, ha jól látom, itt a lehetőségeink közül 10 betegségnél nem kér vizsgálatot. Ezt ugye megfontolta, és...
Meg azt hiszem, hogy semmi értelme nincs így, hogyha nincs preventív lehetőség rá, inkább nem szeretném tudni.
Jó, jó. Jó, tehát 15 betegségre vonatkozóan fogunk akkor majd vizsgálatot végezni, és ehhez majd mindjárt néhány perc múlva a szükséges mintavételt megejteni. Egy kevés kis vérvétel és szájnyálkahártya kaparékról lesz szó. De talán mielőtt még ezt sor kerítünk, még egyszer vegyük sorra a beleegyező nyilatkozatot, amit ugye itt menet közben már részletesen megbeszéltünk, tehát ugye nyilatkoznia kell önnek, összefoglalom még egyszer, hogy megkapta a felvilágosítást és tisztában van a vizsgálat elvégzésének előnyeiről, elmaradásának a hátrányairól, arról, hogy milyen következményei lehetnek önre és a családtagokra vonatkozóan, és arról is megállapodtunk, hogy hogy kéri a vizsgálati anyagnak a tárolását névvel, kódolt formában.
Azt elnézést megkérdezhetem, hogy ez, hogy kódolt formában, ez pontosan mit jelent?
A kódolt forma az annyit jelent, hogy természetesen amíg betegségre vonatkozó vizsgálatokról van szó, diagnosztikus vizsgálat, addig értelmetlen is kódolt formáról beszélni, akkor az adott páciens nevéhez csatoljuk a diagnosztikus vizsgálatot. Azonban főként a kutatási célú vizsgálatokkal kapcsolatban a névvel összekötött vizsgálati eredmény, teszt eredmény és maga a minta is esetleg személyisi jogokat sérthet. Vagyis kérheti ön is és bárki, hogy ne lehessen a nevével összekapcsolni, hanem bizonyos kódjelekkel, számokkal, betűkkel összekapcsolni az adott mintát, illetve az eredményt.
Azt hiszem ez így elfogadhatóbb lenne számomra.
Jó. Jó, és a mintát, amit leveszünk, és amiről történnek majd a tesztvizsgálatok, beleegyezik-e, hogy kutatásra is felhasználjuk, természetesen kódolt formában és a titoktartás maximális biztosításával.
Igen, persze.
Jó, tehát mindezzel együtt
akkor, hogyha ezt itt sorra vettük, akkor kérem, hogy szíveskedjék aláírni ezt a beleegyező nyilatkozatot. Tehát akkor most a mintavételt megejtjük.
Mielőtt még Sándor Judit, kiváló jogtudós és etikus megpirongatna, szeretném teljesen világossá tenni, hogy természetesen itt egy szimulált genetikai tanácsadásról volt szó. Szó sincs arról, hogy valakinek a intim adatait is felszínre hozandó genetikai tanácsadásban televízió képernyő előtt, kamerája előtt történt volna. Ez a szimulált genetikai tanácsadás egy citáció. Francis Collins, a Human Genome projektnek az atya, közölte 1999-ben egy világvezető labban, szó szerint követtem az ő általa elképzelt genetikai tanácsadást, ami 2010-ben valószínűsíthető. Aki itt nekem segítségemre volt, Bozó Tamás, negyedéves gyógyszerész hallgató a Pécsi Tudományegyetemen, csak azt sajnálom, hogy kiváló színészi adottságait ez a kis szerep ez nem tudta felszínre hozni. Nagyon köszönöm neki most ezúton is, hogy segített közreműködni. Talán annyit emelnék még ki, hogy ez egy, ugye tetszettek látni, ez egy nagyon hosszú folyamat, egy genetikai tanácsadás. Kiemelném még azt, hogy mindig a tanácsot kérő dönt, tehát amit ő akar, azt ő végzi a genetikai vizsgáló, és a beleegyező nyilatkozatot megértve felvilágosítás után természetesen neki alá kell írni. Nézzük, hogy milyen betegségekre kért ő tesztvizsgálatot. Ugye a prostatarákra, Alzheimer-kóra, szívinfarktusra, vastagbélrákra és tüdőrákra. Ezen az ábrán ezek a kék oszlopok jelzik Francis Collinsnak az adatai alapján azt a valószínűséget, ami az amerikai férfiakat éri. Én most nem fogom felsorolni a kockázatokat, tetszenek látni itt. Nézzük, mi történt a genetikai tesztvizsgálatok elkészülte után. Talán itt zárójelben hozzá kitérnék arra, hogy mi az a genetikai tesztvizsgálat. Nagyon nehezen szántam rá erre a mondatra magamat, hiszen nem tudok definíciót mondani. Majdnem pontosan egy hónappal ezelőtt egy Európai Uniós megbeszélésen voltam Brüsszelben, ahol ez volt a téma, és kiderült, hogy nincs egységesen elfogadott definíció. Év végére próbálkozunk valamit, definíciót mondani, de valószínűleg nem kell ezt is fel fogja adni ez a bizottság azt az igényt, hogy egységesen definiáljuk. Én azt mondanám csak, hogy olyan genetikai vizsgálat, amelyek az egyénnek genetikai betegségekkel szembeni kockázatát előre jelezhetik. Nézzük tehát, mi történt a vizsgálatok elkészülte után. Kérem a következő bejátszást. No, hát megkaptuk az eredményeket, és elkészült minden eredmény. Minden részletre kiterjedően szeretném, hogyha végigbeszélnék az eredményeket. Kezdem mindjárt azzal, ami jó hír. Ugye hát nem csak rosszakat tud mondani egy genetikai tesztvizsgálat. Azok közül a tesztek közül, amelyek a 15 betegségre irányultak, vannak olyanok, amelyek átlag ott se nem erősebb rizikóval, se nem gyengébb rizikóval nem haladnak meg. Van két olyan betegség, amivel szemben kisebb az átlaghoz viszonyítva a kockázata. Az egyik ilyen a prostatarák, aminek a kevesebb, mint fele az átlagpopuláció érintő kockázata, az önkockázata, és ugyancsak alacsonyabb az átlagnál az Alzheimer kór bekövetkezésének a kockázata. Most mondom azokat, amik magasabb a átlaghoz képest a kockázat. Ugye gondolom, hogy nem okozok ezzel különösebb csalódás, hogy a szívinfarktussal szemben a kockázata magasabb, hiszen ez már a családi eseményekből is kiderült. Itt az átlagot 2,5-szeresen meghaladó a kockázat. Ez annyit jelent, hogy az élete során 70% valószínűséggel
kell számolnia, hogy korai szívinfarktus érheti. Ugyancsak az átlagnál magasabb a vastagbélrák kockázata. Itt az élete során a valószínűsége 23%, és a tüdőrák kockázata is magasabb, az 40%-os kockázattal kell számolnia. Ez az átlagnál, átlag népességhez viszonyítva 6-szoros kockázatnövekedés. Tehát ez a három betegséggel kapcsolatban önnek nagyobb a kockázata. Tudunk-e valamit ebben segíteni? Ugye a genetikai tesztvizsgálatnál egy valószínűséget tudunk mondani. Van egy bizonyos kockázat, amivel genetikailag sokat nem tudunk csinálni, viszont vannak olyan állapotok, amikor befolyásolni tudjuk azt, hogy bekövetkezik-e, vagy nem. Mit tudunk ezekkel a fokozottabb kockázatokkal tenni? A szívinfarktussal kapcsolatban az ön genetikai mintájából végzett farmakogenomikai teszt, mondjuk így, tehát az, hogy ön alkatilag milyen gyógyszerekre érzékeny, mikre nem. Ennek alapján kiválasztottunk egy olyan terápiás javaslatot, amivel a koleszterin szintjét normalizálni lehet, és ezzel az élet során ez a 70%-os kockázat, vagy a átlagot meghaladó 2,5-szoros kockázat, ez normális tartományra visszaszorítható. Tehát ez egy gyógyszeres kezelés. A vastagbélrák fokozott kockázattal kapcsolatban, tekintve a vastagbélrák kezdeti idejét, 45 éves kor követően évente javasolunk egy vastagbéltükrözést. Tüdőrákkal kapcsolatban egyelőre sem gyógyszeres, sem olyan vizsgálatot nem javaslunk, viszont a dohányzásra való leszokást azt mindenképpen javaslom. Én tudok is ajánlani majd egy olyan csoportterápiát, ahova csatlakozva esetleg némi gyógyszeres segítséggel is eredményesen le tudna szokni. Elfogadja-e ezt az ajánlást, amit az előbb itt összefoglalta?
Igen.
Későbbiekben is bármilyen kérdésben, ha úgy érzi, hogy további tájékoztatást kér, készséggel állunk rendelkezésre, azt még talán hozzáteszem, hogy természetesen mindenről, az adatokról, amit most önnek itt átnyújtottam, rajtunk kívül, tehát ön és a vizsgálatot végező közül senki nem fog tudomást szerezni, tehát a beutaló üzemorvos sem fog ezekről a kockázatokról tájékoztatást kapni, ha csak ön nem hatalmazza fel a laboratóriumot, illetve ha csak ön nem ad önként tájékoztatást erről, nem köteles erről adni.
Értem.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, doktor úr.
Még egyszer szeretném említeni, hogy szimulált tanácsadás, nehogy holnap valaki tőlem vagy bármely genetikai tanácstól kérjen egy ilyen kockázatbecslést. Nézzük, hogy hogyan nézett ki ez az előbb említett kockázat emelkedés. A kék oszlop mellé megjelentek a szerepet játszó fiatal embernek a saját kockázatai. Nem akarok erre kitérni, szemmel látható, hogy mit jelent egy egyéni saját kockázat. Ez a 2010-re valószínűsített genetikai tanácsadás és genetikai tesztvizsgálat, ez jelzi azt, és Francis Collinsnak ez volt a célja, hogy hogyan fog kinézni a genetikai vizsgálat a jövőben. 2010-ről volt szó, és 2060, tehát nagyon közel vagyunk erre a jósolt időszakra, és hogyha én azt mondom, hogy a jelen pillanatban egyetlen egy ilyen gyakori, komplex betegségre való tesztvizsgálati szűrést nem ajánlanak a szakemberek, akkor némi csalódás keltő ez a jóslás. Következő kérdés tehát az, hogy eltúlzott volt-e ez a pár évvel ezelőtti optimizmus. Még rosszabb hírem van, az előadásra készülés után olvastam egy olyan felmérést, amelyik Francis Collinsnak, még egyszer mondom, a Human Genome Project pápájáról van szó, a 1999-ben valószínűsített adatait utánvizsgálták, és kiderült, hogy egyik becslése sem volt helyes. Általánosságban megállapítható, hogy a gyakori komplex betegségek hajlam vizsgálatai eddig inkább csalódást keltettek, nagyon nehezen reprodukálhatók az egyes vizsgálatok, bizonyos betegségek és az erre hajlamosító genetikai variánsok közötti összefüggés. Ennek az egyik és a legvalószínűbb oka, hogy sokkal komplikáltabb ez az összefüggés, mint korábban sejtettük. Tessenek újra alázatot érezni, mondom másodszor. Vagyis ezt a kérdést ezt úgy tudnám lezárni, hogy igen, a korábbi optimizmus csalódást keltett, hiszen nagyon kis százalékban reprodukálhatók az eredmények, elsősorban a klinikai jellemzés és a genetikai vizsgálatok közti nem egyértelmű összefüggés miatt. Ha már itt csalódásról beszélek, akkor nem lehet megkerülni, még ha csak egy mondat erejéig is, hogy a genetikai terápiát, a génterápiát ne említsem, ami így szól a 8-as kérdés, képes-e gyógyítani a genetika, ugyancsak sokszor felmerül ez a kérdés. Ezt szakemberek már pár éve megfogalmazzák, hogy kiábrándítók az eredmények. A korábban remélt génterápia nem hatásos, annak ellenére, hogy a laboratóriumban vannak olyan módszerek, amelyek ígéretesek, azonban az emberi szervezetbe és a sejtekbe nagyon nehezen lehet bejuttatni idegen géneket. Én ehhez mindig hozzáteszem, hogy számomra ez egy nagyon jó hír. Ez azt jelenti, hogy a mi genetikai állományunk az, ha nem is teljesen, de nagyon nehezen megközelíthető, és nem lehet azt, és nem kell attól félni, hogy valamilyen vírusjárványtól, madárinfluenza vagy bármi járványtól rettegni kellene, hogy megváltozik a mi genetikai állományunk. Nem, a génsebészetnek, magyarul génsebészetnek hívott tudatos tevékenység is kiábrándító. Még egyszer mondom, ez tulajdonképpen jó hír. 9. kérdés ebből fakad, hogyha most az elmúlt két kérdésben én inkább kiábrándító dolgokról beszéltem, hogy remélhető-e az, hogy azok az ígéretek, amelyeket az első 4 pontban említettem, ezek végül is javunkra fognak szolgálni. És erre egyértelműen az a válaszom, hogy igen. És a kutatástól igenis remélhetők, hogy az ígéretek megvalósulnak. Egész röviden órákat lehetne megint erről beszélni, következő pontokra alapozom az optimizmust. Nemzetközi együttműködések vannak, soha nem látott együttműködések jöttek létre a világ vezető genetikai laboratóriumi között, és mindenki tud kapcsolódni nemzetközi együttműködéshez. Az Európai Uniós támogatott programokban prioritása van a genetikai kutatásnak, még akkor is, hogyha időnként változik a hangsúly, éppen az elmúlt időben lehetett egy ilyen hangsúlyváltozást észlelni, de akkor is ott van a prioritások között. A gazdag országok jelentős nemzeti erőket fordítanak a genomikai kutatásra. És végül talán, amit én szakember lévén leginkább hangsúlyozok, az az, hogy kiérlelt kutatási koncepciók vannak. Ez alatt azt értem, hogy a genetikai laboratóriumok vizsgálatai a laboratóriumi vegykonyhából kiléptek a valós életbe. Az egyes embereken próbálják azokat az eredményeket, azokat az ismereteket megvizsgálni, ellenőrizni, akikre majd remélhetőleg irányulni fog ez a valóban soha nem látott és rendkívül ígéretes új biotechnológiai vívmány. Éppen ezért a világon mindenhol óriási akciók indulnak azért, hogy azonos betegségben szenvedők, vagy önkéntesek ajánlják fel a vérmintájukat, szájnyálkártya kaparékukat kutatásra, természetesen a megfelelő óvintézkedések betartásával. A biobank ezt jelenti, és nem holmi profitszerzési akciót. Megkérdezem még egyszer, hogy akkor most van az idő.
Igen, a biobankokról sokat hallottunk, professzor úr is említette, hogy ezek alapvetően kutatási célú szerveződések, de vajon mi az önök véleménye? Egyetértenek azzal, hogy kifejezetten a genetikai kutatások céljából emberi sejtmintákat tartalmazott gyűjtemények, úgynevezett biobankok jöjjenek létre. Aki egyetért ezzel, kérjük az egyes gombot, aki nem ért egyet, az a kettes gombot, és aki nem tudja, vagy nincs véleménye, a hármas gombot legyen szíves megnyomni. Tehát genetikai kutatások céljából emberi sejtmintákat tartalmazó gyűjtemények, úgynevezett biobankok jöjjenek létre. Egyes gomb igen, kettes gomb nem, a hármas gomba nem tudom, illetve bizonytalan válasz, és rögtön az eredményt is látjuk. Ez elegendő támogatás egy kutatónak, professzor úr?
Meglepően jó, azt kell mondjam. Nagyon örülök, hogy ezt így tetszenek látni. Én azt hiszem, hogy ez mindannyiunk érdeke, nem csak a kutatóké, hanem mindannyiunk érdeke. Ezek után, ahogy az első mondatomban ígértem, megpróbálok tizedik kérdésben arra válaszolni, hogy áldás vagy átok a genetika. A kérdés persze rossz, mert a genetika az genetika, azt áldás vagy átok az a helytelen vagy helyes felhasználásból adódhat. Egy járulékos kérdést teszek föl magamnak, hogy mi indokolja azt, hogy a társadalom ilyen hevesen reagál erre a genetikai forradalomra, a genetikai vívmányokra. Mitől van ez? Beszéltem már a genetikai determinizmusról, beszéltem a genetikai individualizmusról. Én megkockáztatok egy újabb filozófiai kategóriát, a genetikai fatalizmust szóba hozni, ami abból adódik, hogy a szülői ivarsejtek egyesülésétől a genetikai determináció megváltoztathatatlan, ezzel születünk és ezzel halunk meg. Azzal, hogy mi tudjuk vizsgálni a genetikai kódot, az emberi történetben, az emberi gondolkodásban, az emberi kultúrában először jelent meg egy olyan lehetőség, hogy jósolni lehessen, predikálni lehessen az egyének majdani valamikor a betegségét. Nem kristálygömbben és nem hókuszpókusszal, hanem számokkal alátámasztható. Én azt hiszem, hogy ez egy példátlan az emberi gondolatrendszerben. Érthető az izgalom és a különféle emóciók összecsapása. Mi adódhat ebből? Az utolsó három bejátszás diát kérem, ami a kockázatokat, előnyöket és a garanciákat próbálja összefoglalni. Az előnyökben beszéltem már a személyre szabott medicináról, ami egy sokkal eredményesebb lehet, mint a minden embert egyformán kezelő orvoslás. Ugye megszoktuk azt, hogy háromszor egy tablettát tessék ebből és ebből bevenni, és ezzel befejeződik. Személyre szabott lesz a kockázat, megbecsülés, a kezelés is. Az előbb még ott szerepelt előnyök között az, hogy igazi megelőzésre nyújt lehetőséget, és ott szerepelt az, hogy az oki kezelésre a patomechanizmus megismerésével sokkal nagyobb lehetőséget nyújt az új genetika. Milyen veszélyek vannak? Veszélyeket is megint csak lehetne sorolni. Az egyik a diszkrimináció. Egyedeket lehet megkülönböztetni azt szerint, hogy milyen genetikai determinációval születtek. A genom manipulálása, erre sokan aggódva tekintenek, azonban tessenek elhinni, a szakemberek abszolút egyetértek abban, hogy ez megengedhetetlen, és a genetika régóta különösen figyel erre. És egy túlgenetizáció, amit a elején a bejátszásban is említettem, meglátásom szerint nagyon nagy veszély, hiszen az egyedet felmentheti a tudatos egészségmegőrzéstől, meg van írva a génekben, nem érdemes semmit csinálni, és a társadalmat felmentheti a megfelelő egészséges körülmények biztosításában, hogyha túlgenetizációt mondom. És milyen garanciák vannak? Garanciák a szakmán belül egy nagyon régóta kérlelt koncepció, az etika, az L az a törvényi szabályzás, az S az a társadalmi, az I az ezeknek a kérdéseknek az összefoglalása. A genetikát az elmúlt század 50-es, 90-es évei között a medikalizáció jellemezte, a 90-es évek után a genetikát a szocializáció, társadalmasítás jelképezi, óriási erőkkel jogászok, etikusok, filozófusok, teológusok foglalkoznak a genetikának ezekkel a kérdéseivel. Garanciát jelent a nemzetközi együttműködés, ami ezeknek a szabályoknak a kiélelésére szól, a laboratóriumi tesztvizsgálatokat végző laboroknak a pontos akkreditálására, megengedhetetlen, kellően nem felkészült helyekről genetikai vizsgálatokat kibocsátani. És végül a nyilvánosság, ami az előbb említett társadalmasítás, a genetika társadalmasításának egy nagyon fontos feladata. Én nagyon remélem, hogy ezzel az összefogással az emberiség rájön arra, és közösen megpróbálunk mindent elérni, hogy ez a példátlan, fantasztikus lehetőség, ami a genetika megismerésével az emberiségnek jutott, ezt javunkra fordítsuk. Köszönöm szépen a figyelmet!